Ez a Krízisek és pofonok egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok. Az évad témája a propaganda, mint ezt most már sok hallgató talán megtanulta és tudja. A propagandát sokféle szempontból próbáljuk megközelíteni, ma a nyelven, a politikai nyelvezeten keresztül, és vendégül hívtam, hogy erről beszélgessünk Szilágyi Annát, kommunikáció kutatót, a Szavak csontokat törnek oktatási program kifejlesztőjét. Anna világ számos egyetemén tanít Hongkongban, Madridban és máshol. Köszönöm, hogy eljöttél.
Én köszönöm a meghívást, nagyon megtisztelő, és azokat is köszöntöm, akik hallgatnak bennünket.
És remélhetőleg számos új információt és érdekességet hallanak tőlünk. A politika nyelvezete az mennyire egy különleges szelete a nyelvhasználatnak, és utána majd beszélünk picit a propagandáról is, csak hogy mennyire más, mint mondjuk egy mindennapok nyelvezete?
Ez nagyon jó kérdés, mert egyfelől nem más, és nekem ez volt az egyik ilyen érdekes tanulsága a felnőtt életemnek, hogy én először politikai retorikával foglalkoztam úgymond ilyen hivatásszerűen, és aztán emellé bejött a magánélet. Tehát elkezdett az is érdekelni, hogy hogyan használjuk a nyelvet hétköznapokban arra, hogy mondjuk hatalmat gyakoroljunk mások felett, hogy domináljunk, hogy kontrolláljunk, és azt találtam, hogy a retorikai megoldások nagyon hasonlóak. De ami szerintem egy fontos különbség mégis, hogy a politikában ezeket nagyon sok esetben tudatosan használják. Míg a magánéletben a legtöbbször a beszélők ösztönösen, legalábbis ez most nem egy, hogy mondjam, tudományos igényességű állítás, ez az én megérzésem, hogy ez mint egy úgy magát jön. De egyébként meglepően sok az átfedés, és én remélem is, hogy majd így, ahogy haladunk előre a témákkal, meg tudom ezt időnként mutatni egy-egy nyelvi jelenség kapcsán, hogy hogy jelenik meg a magánéletben, és hogy jelenik meg a közéletben.
És egy gyakorlott rétor, tehát egy politikus, aki sokat beszél, az egy idő után ráérez arra, hogy mit, hogyan kell fogalmaznia, vagy azért ez alapvetően a szorgos beszédíróknak, meg a közvéleménykutatóknak a feladata?
Hát szerintem az utóbbi. Nyilván kell hozzá egy jó, idézőjelbe téve, alapanyag. Szerintem senki nem lehet olyan értelemben erőszakot tenni, hogy egy teljesen másik személyiséget, egy teljesen másik beszédmódot hozzárendelni valakihez, de mindenképpen ma már egy politikus az nagyon is támaszkodik egy csapatra, aki mellette áll, ahol akár nyelvészek, én is ugye alapvetően kommunikációkutató vagyok, és nyelvész, tehát én nyelvészeti szempontból nézem a szövegeket, tehát nyelvészek dolgoznak mellettük, kommunikációs szakemberek, reklámszakemberek, meg akiket te is említettél, közvéleménykutatók, tehát se szeri, se száma.
A beszédmódot említettél, amiben rögtön benne van az is, hogy itt nem csak a szavakról, tehát nem csak a tartalomról beszélünk, hanem annak a megjelenési módjáról, vagy előadási módjáról is.
Igen, tehát retorikáról tulajdonképpen, arról, hogy az a sok minden, amiből a kommunikáció összeáll, hogyan áll össze, hogyan lesz egy egységé. Itt nagyon sok mindenre gondolhatunk. Nyelvtanra, retorikai fogásokra, beszédtempóra, hangszínre, arra, hogy valakinek formális, magyarán ilyen hivatalosabb-e a nyelvhasználata, vagy éppen informális-e a nyelvhasználata. Tehát rengeteg tényező együttese ad ki egy retorikát.
A propaganda esetében azt szoktuk leginkább látni, teszem hozzá mostanában, hogy rendkívül szűkre szabja a kommunikációnak a hosszát, mire gondolok, óriás plakátok, egy szó, két szó, három szó, kész. Tehát, hogy az a fajta háttércsapat, amit az előbb megemlítettünk mind a ketten, az nyilván ugyanennyit dolgozik, azt nem, nincs kétségem, hogy kevesebb munkájuk van, de mégis redukálódik az a hosszú sok szöveg lehetőség két-három szóra.
Szerintem ez műfajfüggő. Tehát azért a politikai beszéd műfaja az nagyon is él. Tehát ha csak most az amerikai elnökválasztási kampányra gondolok, és mondjuk akár arra, hogy Trump hány beszédet tartott, hosszú, kifejezetten hosszú beszédet mondjuk abban az időszakban, vagy akár a demokrata pártnak a jelöltjei, de itt gondolhatunk Magyarországon arra, hogy mondjuk Orbán Viktor beszédeinek milyen hatása van, vagy Magyar Péter, aki kifejezetten ugye az ellenzéknek az új
Üdvöskéje.
Üdvöskéje, igen, kerestem a megfelelő kifejezést. Kifejezetten hosszú beszédeket tart, és nemrégiben például egy taxiban utaztam, és a vezető mondta nekem, hogy ó, hát ő még órákig elhallgatná a Magyar Péterről. Tehát azért szerintem ezek így egymás mellett vannak, és műfaj függő, tehát egyrészt van ez a tendencia, amit mondasz, hogy plakátok, TikTok videók, akár Instagram posztok, másfelől viszont nagyon is él még mindig a politikai beszéd, mint műfaj.
És a politikai beszéd esetében akkor megint csak van a leírt beszéd előadása, felolvasása, és van a mondjuk a szabad szöveg, igen, vagy a szabadon beszélés, vagy mondjuk Lázár János esetében mondjuk egy padról, akár órákon keresztül folyamatosan tolni az üzeneteket. Ezek mind más-más megközelítést követelnek meg?
Igen, és ez egy, örülök is, hogy erre rákérdeztél így rögtön az elején, mert nagyon jól lehet vele szemléltetni azt, hogy hogyan hat ránk az előadásmód. Ugye a mi tudásunk a nyelvről, meg a kommunikációról átlagembereké javarészt ösztönös. Tehát ahogyan felnövünk, rengeteg dolgot tanulunk a társadalmi normákról, köztük nyelvi normákról is. Az egyik ilyen, a nyelvi norma, amit megtanulunk, az az, hogy kódot váltunk attól függően, hogy milyen beszédhelyzetben találjuk magunkat. Tehát én most itt veled beszélgetek, igyekszem nem nagyon hivatalos lenni, de nyilván tegnap például a barátnőmmel kávéztam, egészen más, hogyan beszéltem akkor. És ez nem
és
kerül
egészen
erőfe.
Másról.
És talán egészen másról. Egyébként nem egészen. És ez nem kerül erőfeszítésünkbe. Tehát megtanuljuk azt, hogyha mondjuk bemegyünk az iskolába, akkor hopp, kódot váltunk, ez azt jelenti, hogy más szavakat használunk, sokkal inkább odafigyelünk arra, hogy egész mondatokban beszéljünk, hogy nem ugrálunk egyik témáról a másikra, tehát megpróbáljuk valahogy koherensebben előadni a mondani valónkat. Informális helyzetekben megengedhetjük magunknak azt, hogy össze-vissza ugráljunk, hogy olyan kifejezéseket használjunk, amik ahhoz a helyzethez illenek, és még sorolhatnám. Tehát ezt mindenki megtanulja, és mindenki különbséget is tud tenni ösztönös szinten. Tehát nem azt mondom, hogy az emberek így kategorizálják egymást, hogy ho-ho, te most formálisan beszélsz, te most informálisan beszélsz. Ösztönösen tudjuk.
Tehát, de az, hogy ez egy bunkó, azt meg tudjuk
ellapítani. Ha hallgatlak téged, akkor meg fogom tudni ezt az ösztönök szintjén állapítani. Na most a mai politikában bejött egy nagyon érdekes trend, és egyébként például Donald Trump is ebbe illeszkedik, hogy szembe mennek tulajdonképpen azzal az ösztönös elvárással, hogy egy hivatalos, formális helyzetben formális hangon szólaljanak meg, tehát megmaradnak egy ilyen meglehetősen informális hanghordozásnál, szókészletnél, fogalmazásmódnál. Ez pedig a hallgatókban ösztönösen egyfajta bizalmat ébreszthet. Miért? Azért, mert tudjuk azt, hogy ugye az informális helyzet az, ahol az ember nem cenzúrázza magát. Nem figyelek ugye úgy oda, mint mondjuk most éppen ebben a helyzetben, amiben mi vagyunk. Sokkal jobban odafigyelünk, hiszen tudom, hogy ezt felveszed, hiszen tudom, hogy ezt emberek meg fogják hallgatni. Következésképpen bizonyos értelemben filterezve van, mondjuk így, ahogyan fogalmazok, amit mondok. Tehát, hogyha egy politikus ezt megtöri, egyébként a Magyar Péter sikerének szerintem az egyik titka, és erről talán kevés, sok mindenről esett szó a nyilvánosságban, erről talán kevesebb, az ez. Tehát ő jóval informálisabban fogalmaz ezekben a formális helyzetekben, ilyen értelemben szembe megy ezzel az ösztönös elvárással, amit egyébként tanulunk is gyerekkorunktól kezdve, így viszont jóval nagyobb bizalmat ébreszt a hallgatóságban, mert azt fogom gondolni, hogy na, ő tényleg azt mondja, amit gondol, milyen bátor, ki meri mondani, ugye? Nem próbálja becsomagolni nekem a mondani valóját. Hát, tehát ez csak egy jó példa arra, hogy hogyan hat ránk rejtett utakon a nyelv és a nyelvhasználat.
Trump esetében azért felmerül az emberben az is, hogy tudna-e formálisan beszélni.
Ez igaz.
Tehát, hogy oké, hogy ő megmondja a tutit, meg ami a szívén az a száján, de hogy ez egy stratégia lenne, vagy pedig ez a maximális szint, amit ő tud képviselni, ez felmerül.
Persze, persze, ezt nem vitatom. Én most csak magát a jelenséget próbáltam, sőt, egyébként azt is hadd tegyem hozzá, hogy még a két politikai figura között sem akarok ilyen értelemben analógiát vonni, csak ez a típusú tendencia erőteljesen megfigyelhető.
Én Magyar Péternél azt figyeltem egyébként meg, és picit szembe menve akár azzal, amit te most mondtál róla, noha abban is van sok igazság, hogy egyelőre nagyon sok idegen kifejezést használ, amit én azt gondolom, hogy az ő üzleti létéből, vagy az ügyvédi státuszából jön, de azért most már egy-másfél éve folyamatosan kommunikál a közvélemény előtt, és nagyon sok olyan kifejezés csúszik be, amit szerintem nem tudnak dekódolni. Csak nem az, hogy zavaró, csak hogy feltűnő, hogy miért használ olyan nyelvezetet, amit egy üzleti környezetben vagy tárgyalási helyzetben én is szívesen mondok, mert jól hangzik, de hogy a Tiszaparton meg lehet, hogy annyira nem üt nagyot.
Igen, ezt egyébként én is megfigyeltem. Bizonyos értelemben ez nem mond ellent annak, amit én mondtam, tehát hogy ez valószínűleg illeszkedik az ő hétköznapi beszédmódjához, hogy ez mennyire célra vezető, mondjuk politikai, retorikai szempontból, az egy kérdés, szerintem jogos a felvetés.
Azért figyeltem ezt meg, érdekes volt nekem, leszen lehet, hogy csak nekem, mert a Kovács László szocialista pártelnök, régen, ő nagyon tudott úgy beszélni, hogy mindig mondta az idegen szót, és rögtön vesszővel elválasztva mondta utána kvázi magyarul. Eznek valahogy nekem, nem tudom, észrevettem, vagy így szöget ütött a fejembe, hogy mondjuk az, hogy konszenzus, egyetértés, tehát hogy rögtön tudott úgy beszélni, hogy minden irány, de ő diplomata is volt. Ez a szóhasználat. És aztán szintén még a szóhasználathoz tartozik, hogy és ez a kódolás-dekódolás történetéhez is, hogy nagyon komoly viták tudnak kialakulni abból, hogy az adott szó az milyen árnyalatot képvisel egy adott beszédben. Most mehetünk akár a poloskáig is, de hogy egyáltalán, hogy egy erős jelző, az most mennyire erős, az még belefér-e vagy nem, és hova tolja el azt a szintet, amit az ember még tolerálni tud, vagy tolerálni akar. És picit összekapcsolnám azzal, hogy ezzel a fajta informális tónussal, amit a Trump kapcsán mondtál, vagy akár Magyar Péter kapcsán mondtál, hogy ugye egyúttal belövi azt a szintet, ahogy a közvélemény kommunikál.
Hát kitolja a határokat beszéd mód tekintetében, de a határokat nem csak ilyen értelemben lehet kitolni. Tehát ha mondjuk most említetted ezt a poloska szót. Ugye ez egy metafora, miniszterelnök használta a márciusi beszédében, és ez a metafora az egyik legveszélyesebb metafora, ami egy politikai retorikában előkerülhet. Te is a karaktergyilkosságról szóló könyvedben írtál a dehumanizációról, tehát ugyanis, amikor a másik embert tulajdonképpen az emberségétől fosztom meg, és ennek a nyelvi eszköze a legtöbb esetben a metafora. Na most, ha ezt a szót hallod, hogy metafora, nem tudom, neked mi jut eszedbe, mikor találkoztál ezzel a kifejezéssel először?
Hogy metafora?
Igen.
Hát állt isk.
És irodalom órán?
Irodalom óra, mondjuk negyedik.
Igen. Tehát a legtöbbször így találkozunk ezzel a kifejezéssel, és úgy hagyjuk el az iskolát, hogy azt gondoljuk, hogy ez
ott
a költők, írók dolga, nekünk ez azért így különösebben nincs sok közünk, az ő, nem tudom, munkaköri leírásuk része, hogy metaforákat használnak, ami sajnálatos, mert hogy mi magunk is rengeteg metaforát használunk, és rengeteg metaforát használnak a közéletben is, akár a reklámszakemberek, akár a politikusok, és az, hogy ez a népszerű hiedelem él a fejünkben, hogy nekünk ez nincs sok közünk, ez nagyon könnyen visszaüthet. Tehát egy átlagos beszélő, nem tudom, hogy ezt tudod-e, hogy percenként hány metaforát használ, te, én, bárki, aki...
3.
Még ennél is lehet, hogy több. Ezeknek egy részét nem szoktuk kódolni, és azért nem, mert úgynevezett halott metaforák, tehát ha azt mondom egy barátomnak, hogy na, gyere, beraklak egy taxiba, az egy metafora, hiszen nem fogom őt odavinni a taxiba, és ha csak nem részek, berakni, vagy ha azt mondom neked, hogy összetörték a szívemet, Kornél, akkor ugye ez megint egy metafora. És se szeri, se száma, fel vagyok dobva. Ez is egy metafora, ugye? Ha elkezdesz így odafigyelni egyébként...
Képszerűen fogalmaz valaki, akkor elveszünk, ez
igen,
így van.
Igen, igen, igen. Na most a metaforák azért nagyon fontosak, mert nem csupán a nyelvben élnek. Tehát nem arról van szó, hogy metaforákat használunk azért, hogy hangzatosabbá tegyünk a mondani valónkat, hanem az egész gondolkodásunk alapvetően metaforikus. Ezt körülbelül a 80-as évek óta tudjuk. Tehát az antik retorikában erről kevés szó esik. A 80-as években jelent meg egy fontos könyv, Mark Johnson és George Lakoff a nyelvészek voltak a szerzők, és ők írták ezt le, ők mutatták ezt meg, hogy az emberi elme az alapvetően metaforikusan van berendezve, és azért beszélünk metaforákban, mert metaforákban gondolkozunk, továbbá metaforákban érzünk. Magyarán, amikor mi metaforákkal találkozunk, hiába nem észleljük, hogy ezek metaforák, azok tulajdonképpen ilyen közvetlen hozzáféréssel rendelkeznek az idegrendszerünkhöz, az egész belső világunkhoz, akár fizikailag is meg tud rengetni bennünket egy-egy metafora. Most rengeteg esetben ebből semmi probléma nem származik, mert a metaforák egy jelentős része nagyon ártatlan.
Meg vagy, halott, mint
vagy,
mondtad.
Az nem feltétlenül jelenti, hogy ártatlan, de igen, halott, ami szintén egy metafora. De lehet nagyon kellemes is egy metafora. Tehát amikor valaki azt mondja a férjének vagy a feleségének, hogy édesem, az lehet, hogy nagyon szívmelengető például, és az is egy metafora.
És a hangsúly milyen sokat számít.
Igen. Látod? Igen. Ez már csak ugye azért mondom, hogy látod, hogy amiről az elején beszéltünk, hogy mennyi mindenből áll, mert ugye
édesem.
Édesem. Igen. Mennyit számít az intonáció is akár. A metaforáknak azonban van egy csoportja, és talán több csoportot is megemlíthetünk, ha már erről a retorikai eszközről beszélünk, amelyek, ezek a csoportok meglehetősen veszélyesek.
Ez a Krízisek és pofonok Szilágyi Anna kommunikáció kutatóval, a Szavak csontokat törnek oktatási program fejlesztőjével beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.